Sziasztok, Jenny vagyok.
Sziasztok, én Móni.
És ez itt az Ebédszünet Podcast második évadának az első epizódja, ami tulajdonképpen a 39. epizódunk, amiben arról fogunk beszélni, hogy mit ne vigyetek be a kórházba.
Most, hogy újra meg lehet látogatni a kórházban fekvő hozzátartozóinkat, és reméljük még ez egy jó ideig így is marad, érdemes beszélnünk arról, milyen ételt szabad, és miért nem kellene bevinni nekik. Ebben az epizódban a teljesség igénye nélkül, mert különben órákig itt lennénk szerintem, de szóval arról fogunk beszélni, hogy milyen ételek vannak, milyen élelmiszerek vannak, amit bizonyos osztályokra vagy bizonyos betegségek esetén nem kellene bevinni a hozzátartozóknak. Aztán az epizód második felében adunk pár tippet, hogyha mégsem szeretnétek üres kézzel menni beteglátogatóba, akkor mit vigyetek magatokkal. Az epizód végén pedig összeszedjük, miket érdemes magatokkal vinni, ha úgy adódik, hogy be kell feküdnötök egy kórházba.
Amikor a gasztron dolgoztam, akkor ebédidőben már szokásommá vált, hogy körbe mentem és hazaküldtem a mindenféle ételeket, amiket a hozzátartozók behoztak, mert valahogy a hozzátartozóknak különleges érzékük van ahhoz, hogy a lehető legrosszabb dolgokat hozzák be, és hát amikor rájuk szóltam, hogy ezt nem kellene, akkor sokszor még ők voltak felháborodva, meg egyébként ez azóta is így van, csak már nem a gasztron, mert hogy a beteg azt szereti azt az adott dolgot, vagy mert kórházban mindig is ezeket szokták behozni, és hát akkor hogy jövök én ahhoz, hogy én azt mondjam, hogy nem ezt kellene, vagy ezt nagyon nem kellene. Pedig ez a téma annyira nem játék, hogy az epizódnak a címe az is lehetett volna, hogy hogyan öld meg a hozzátartozód a kórházban. És nem azért fogunk teljesen alap dolgokról is beszélni, mert hülyének nézünk benneteket, egyszerűen muszáj ezeket is elmondanunk, mert napi szinten látjuk, hogy akár diplomás emberek mekkora marhaságokat tudnak csinálni pusztán jó indulatból.
Legalábbis reméljük, hogy jó indulatból.
Igen, egyébként ez nem szokott kiderülni, hogy vajon direkt akarja meggyilkolni a hozzátartozót, vagy úgy véletlenül próbálkozik csak meg vele.
De legyünk jó hiszeműek. Az első és legfontosabb dolog, hogy eszméletlen beteget soha semmilyen körülmények között nem etettünk meg. Akkor sem, hogyha szereti a piskótát. Mert megfullad. Ez megtörtént eset, egy kicsit sem túlzunk. És mivel hozzátartozó volt felháborodva, szóval ezért mondtuk, hogy mindenképp az alapoktól indulnánk.
Egyébként hozzátenném, hogy minden példa, amit elmondunk, az megtörtént. Tehát nem kellett nagyon agyalnunk rajta, hogy kitaláljunk pár hajmeresztő példát. Ha magánál van a beteg, akkor a következő lépés, hogy megbizonyosodunk arról, hogy ehet. Sokszor a hozzátartozók már akkor hordják be az ebédet, meg az édességet, amikor a gyomorvérző beteg még csak az őrzőben van, és még csak nem is ihat. Vagy a nagy műtét utáni első napon, amikor maximum 1-2 kortyot iszogathat. Szóval először mindig meg kell kérdezni a beteget, hogy mit mondtak, ehet-e már, és csak aztán bepakolni egy bőrönnyi kaját. Aztán, amikor beér az ember az osztályra, ott is érdemes megkérdezni még egyszer az ápolót, hogy valóban ehet-e a beteg, mert nagyon sok esetben találkoztam már olyannal, hogy a beteg direkt hozzatott magának ebédet, mert úgy gondolta, hogy a koplalás az csak valami úri huncutság, amit az orvosok szórakozásból találtak ki, ő meg éhes volt.
És ugyanígy azért az is már szerintem többször megesett mindannyiunkkal, hogy a beteg még magának az egészségügyi dolgozónak is képes letagadni, ha van valamilyen krónikus betegsége. Úgyhogy azért ilyen szempontból is érdemes lehet rá kérdezni, hogy mit hozhattok, mert lehet, hogy esetleg ugyanúgy egy picit ferdít, mondjuk esetleg egy cukorbetegséggel kapcsolatban. Egy másik nagyon fontos dolog, ha a beteget szondán keresztül táplálják, vagy peget helyeztek be neki, akkor abban ne akarjatok semmilyen házi turmixot beletenni. Nem csak, hogy nem lesz olyan tápláló, mint a tápszer, tehát elveszitek a helyet az értékes tápanyagok elől, ezt úgy kell érteni, hogy sokkal koncentráltabb a tápanyag tartalma egy tápszernek, teljesen homogén az állaga, tényleg minden olyan arányokban van benne, olyan módon van benne, hogy az könnyen felszívódik, tehát ilyen helyzetben az, ami tényleg mindennel úgy fogja ellátni a beteget, ahogy arra szükség van. De ezen kívül sajnos elzáródást is okozhattok vele, ami miatt ki kell cserélni a szondát, rosszabb esetben meg kell műteni a beteget. Nálunk például most az utóbbi napokban, sajnos még a mai napig, úgyhogy már a kezelőorvos elmondta neki, az ápolók elmondták neki, én is egyrészt az így a kezelő orvossal beszéltem, hogy akkor most tényleg ez pontosan hogy mint lehet. Egy hozzátartozót nem tudunk a neurológián meggyőzni arról, hogy ne nyomjon be a szondába a leturmixolt brassóitól kezdve mindenfélét, azzal az indokkal, hogy mert a hús az egyetlen, aminek tápanyagtartalma van, és csak ettől lesz jobb a beteg. Azóta már többször elzáródott a szonda, többször takarítani kellett a szondát, egyszer elfertőződött a szonda, és ezek miatt többször cserélni is kellett a szondát, ami nem egy kellemes dolog, tehát igencsak nagy problémát okozunk ezzel a hozzátartozónak is, és az ellátó személyzetnek is. Hiszen az elzáródáson kívül ugye a élelmiszerfertőzés is nagy mértékben van, mert főleg ebbe a melegbe otthon elkészül valami. Azzal bebuszozik az ember, tehát ott azért simán lehetnek problémák a higiéniával. És nagyon fontos, hogy sem szondánál, sem pegnél nem érv az, hogy a beteg szereti az adott ételt, mert hiába nyomjátok bele erővel a csőbe, nem fogja érezni az ízét, hiszen az ízérzékelés ugye a szánkban történik meg, de a szondás és a peges táplálás ezt a területet teljes mértékben elkerüli, úgyhogy semmi értelme nem lesz ennek.
Én emlékszem egyébként egy betegre, akinek begyulladt a peg, és egyébként el is záródott, mert hogy a töltött káposztát, aztán valami káposztás dolgot nyomtak bele a pegbe.
Mert szereti,
igen, és nem tudták egyszerűen megérteni, hogy a peg az a gyomrában van, tehát ha oda benyomnak valamit, akkor nem fogja érezni a bácsi annak a dolognak az ízét.
Úgyhogy nagy mértékben lehet ezzel hátráltatni a beteg felépülését, a beteg gyógyulását, úgyhogy ezzel semmiképpen ne próbálkozzatok jó szándékból sem.
Jaj, ami még eszembe jutott ehhez, hogy ha a betegnek szondája van, vagy pegje van, az nem véletlen, tehát valószínűleg akkor szájon keresztül ő nem ehet. Úgyhogy azt is felejtsétek el, hogy akkor a PEG mellett még megethetitek, mert ilyen betegem is volt, hogy aspirációs pneumóniát kapott, tehát ezt hogy mondjuk szépen?
Félrenyelt, a tüdejébe került az ételből egy kis rész, és ez emiatt tüdőgyulladás alakult ki nála.
Köszönöm szépen. Igen, tehát ilyen állapotban került vissza a beteg, mert a hozzátartozók nem tudták elfogadni, hogy ő szájon keresztül nem tud enni.
Hát nálunk ugyanilyen szokott lenni a neurológián, hogy nem csak, hogy nem ehet, de sokszor nem is ihat. És nagyon sokszor nyelnek félre. Tehát a megitatott betegek nagyon sokszor nyelik így félre a vizet, ami miatt aztán ott fulladoznak. Úgyhogy ezekkel mind nagyon óvatosan.
Menjünk is tovább. Oké, magánál van a beteg, és ehet is. De még most sem mindegy, hogy mit viszünk be neki. Először is mindig igazodni kell az alapbetegséghez. Tehát, ha bekerül a cukorbeteg nagymamánk és szívritmuszavarral a kórházba, akkor jó, arra nem kell diétáznia, ami miatt bekerült. Koplaltatni nem fogják, és eszméletlen sem lesz jó esetben. De a cukorbetegsége ugyanúgy megvan, mint otthon. Tehát arra ugyanúgy diétáznia kell a kórházban is.
Sőt, itt azért beszúrnám, hogy még majd, hogy nem jobban, mert rossz vércukor értékekkel bármilyen betegség gyógyulása lassulni fog.
Vagyis nem mindegy, hogy mit viszünk be neki. Mert ugye mi szokott az első lenni? A banán, a szőlő, és persze a kekszek.
Meg az üdítők.
És akkor a nagymama szépen elnasizgat, megiszogatja az üdítőket, felmegy 20-ra a cukra, és nem fogják hazaengedni, hanem mondjuk megy át a diabetológiára. Szóval cukorbetegnek ne vigyetek hozzáadott cukros dolgokat, és ne vigyetek egy kiló banánt sem.
És szőlőt sem.
Pontosan. Egyébként sem jók a nagy mennyiségek, hiszen sokszor nem tudjuk, illetve a beteg nem tudja hova tenni, ott rohad meg az éjjeli szekrényen. Ráadásul, ha tudjátok, hogy a beteg eleve nem tartja túl jól a diétát, akkor ez olyan, mint egy alkoholistának adni egy üveg bort, és azt mondani neki, hogy csak egy kortyot ihat belőle.
Pont ma mesélte egy kollégám, aki most a gasztroenterológián dolgozik, hogy fekszik náluk egy májbeteg nő, akinek már iszonyatosan nagy aszcitesze van, aminek a magyar megfelelője hasviszkor.
Azt hiszem, igen.
Igen. Tehát összességében iszonyat nagy felgyülemlett vízmennyiség van a hasfalában, a hasában. Talán ez így érthető. És kiderült, hogy már napok óta, amiatt romlott a beteg állapota, tehát már-már így csúszik be időközönként, rövidebb-hosszabb ideig kómába, mert a férje folyamatosan rumos, meggyes bombont hoz be neki, és azzal eteti a nénit, mert hogy nagyon szereti. Hát, igen.
Igen, tehát ugye májbetegnek véletlenül sem adunk alkoholt. Úgyhogy ez ebből a tanulság. Igen. Ha csak nem szeretnénk valójában megölni.
Igen, de akkor ez egy ügyes taktika. És hogyha már így a banán az előbb szóba került, akkor beszéljünk is egy picit a nefrológiáról, vagyis arról az osztályról, ahova vesebetegek kerülnek. Itt azért több variáció is van. Már eleve veseelégtelen valaki, vagy frissen diagnosztizálják, és úgy kerül be, illetve van, aki nem úgymond veseelégtelen, hanem más vese problémája van. De ha biztosra akartok menni, akkor soha semmilyen körülmények között nem visztek banánt a nefrológián fekvő betegetnek. Ha valamivel, ezzel tényleg lehet embert ölni, szó szerint. Ez vonatkozik arra is, hogyha veseelégtelen a nagymamátok, akkor hozzá sem állítatok be egy nagy adag banánnal, és azért a legtöbb gyümölcsel, zöldségfélével és ugyancsak egy húslevessel is mind-mind óvatosan. De most beszéljünk első körbe a banánról, mert hogyha azt a nagy adag banánt megeszi, mert ti úgy viszitek, hogy jaj, hát öregek vagytok, a banán pedig olyan egészséges, picit megerősödtök majd tőle, milyen jó lesz, akkor aztán hívjátok is mellé a mentőt. És ez megtörtént esetek alapján. Mert igen, a legutóbb egy ilyen vesebeteg néninek kellett tanácsot adnom, aki épp már indult volna a dialízisre.
Vagyis a vesepótló kezelésre.
Igen. Köszi. És rosszul lett, összeesett, eszméletlenné vált a bejárati ajtóban, úgyhogy hívhatták a mentőt, mint utólag kiderült, a unokájától kapott banánt megette. És ez amiatt nagy probléma, mert a veseelégtelenség egy velejárója az, hogy a felesleges káliumot nem tudják a vizelettel a szükséges mértékben üríteni, így az felszaporodik a vérünkben, és olyan szívritmus zavart okoz, amiben belehalhatunk. És a banánban, amit tipikusan egy kórházlátogatási ajándék, abban rengeteg kálium van. Egyébként, ha veseelégtelen hozzátartozottok van, ott nem csak kálium lesz az, amire figyelni kell, de ez az epizód most túl rövid lenne egy vesebeteges témához, szóval azt tudjuk ajánlani, hogy legyetek tisztában a hozzátartozottok diétájával, és ne felejtsétek el, hogy amikor épp a kórházban van, akkor is ugyanúgy be kell azt tartani, vagy hogyha esetleg nem tudtok megfelelően tájékozódni a diétáról, akkor ne ételt vigyetek be neki, hanem valami mást.
Na és akkor beszéljünk arról, amikor alapbetegség nélkül hirtelen körül kórházba egy rokonotok, ismerősötök, ti pedig szeretnétek neki bevinni valamit. Azt már tudjátok, hogy ehet, de nem tudjátok, hogy mit kéne bevinni. Mi az első, ami az emberek eszébe jut ilyenkor a banánon kívül? A húsleves. De sajnos hiába a népi bölcsességgel való érvelés, hogy húslevessel ártani is lehet, hogyha a beteg mondjuk éppen egy gyomorvérzés vagy egy hasnyálmirigy gyulladás után van. Az ilyen esetekben a diéta felépítésének van egy menete, ami minden esetben függ a beteg aktuális állapotától is, így nem mindegy, hogy mikor, mit hoz be az ember, mert lehet, hogy a beteg még nem tart ott, hogy az adott ételt eheti. És amikor mégis megeszi, mert hát hozták, mi baj lehet, akkor lehet, hogy kezdhetünk mindent előről. Hasnyálmirigy gyulladásnál először koplal a beteg, ameddig a vérképén nem látjuk, hogy a gyulladás csökken. Ezután elkezdjük felépíteni az étrendjét úgy, hogy először csak szénhidrátot adunk, aztán jön a fehérje, végül a zsíradék beépítése az étrendbe. Ez a gyakorlatban mondjuk úgy néz ki, hogy a szénhidrát beépítésénél először háztartási kekszet kap, zsírtalan rántott levest és vizes krumplipürét. Ha az enzimek nem emelkednek, akkor lehet bővíteni ezt a diétát. Ha viszont a hozzátartozó behoz egy jó kis húslevest azzal, hogy oké, akkor csak a levét igyon meg a beteg, legyen meg az öröme, ugye a hülye dietetikusnak is, azzal simán lehet, hogy újra belobbantja a gyulladást, vagyis kezdődik előről a koplalás, jó esetben. Mert tegyük hozzá, hogy a hasnyálmirigy gyulladásba bele is lehet halni.
Érdemes itt megemlítenünk azt is, hogy pont ezek miatt lehet nagy baj csinálni azzal, ha szobatársak cserélgetni kezdik az ételeket. Egyszer volt egy betegem, akinél nem értettük, miért nem javulnak az értékei a koplalás ellenére sem. Aztán kiderült, hogy a szobatársai megsajnálták, ezért adtak neki a saját ebédjükből. Ilyenkor tudomásul kell venni a betegnek és a szobatársaknak is, hogy nem jó kedvünkből koplaltatjuk az embert, hanem az ő érdekében. Nálunk ez a cserélgetés például abban szokott gyakran megnyilvánulni a neurológián, hogy nagyon sok cukorbeteg kerül be hozzánk sztrókkal, hiszen szövődményként nagyon gyakori náluk ugye a különböző ér problémák, és általában ezek azok a betegek szoktak lenni, akik nem nagyon tartották előtte sem a diétájukat, nem igen foglalkoztak a vércukorszintjükkel. És reggelenként van keserű tea, édes tea, tej és kakaó a reggelihez. És nagyon sokszor van az, hogy a szobatárs elkéri a kakaót, csak azért, mert tudják már a korteremben, hogy a cukorbeteg nem kap kakaót, legfeljebb tejet, és ezért ő elkéri, hogy ezen odaadhassa a cukorbeteg szobatársának, aki megihatja ezt reggel. Úgyhogy nem. Ne legyetek kedvesek velük, mert ezzel igazából nagyobb kárt okoztok ilyenkor.
Koporsószög.
Igen.
Az ízesítésről is beszélni kell pár szót. Sokan azt mondják, hogy a fokhagyma nagyon egészséges, ezért kórházban fekvő rokonaiknak fokhagymás dolgokat hoznak be. Ilyenkor mindig azt szoktam mondani, amit már több epizódban is elmondtam, mindig meg kell kérdezni, hogy kinek egészséges az az adott dolog. Mert egy epegörcsösnek, egy bélműtöttnek, egy hasnyálmirigygyulladásosnak, egy gyomorvérzőnek elég nagy kínokat tudunk okozni egy egyszerű fokhagymás étellel.
Másik gyakori eset a különböző állagú dolgok leerőltetése a beteg torkán. Sajnos ma Magyarországon elég gyakori a sztrók, vagyis az agyi érkatasztrófa, ami egy összefoglaló név, beletartozik az agyvérzés és az agyi érelzáródás is. Mindkét esetben a neurológiára kerül a beteg, ahol pedig előfordulhat, hogy gondok lesznek a nyelésével. Nem biztos, hogy például a folyékony dolgokat félrenyelés nélkül sikerül elfogyasztani, vagy épp a darabosokkal van probléma. Úgyhogy ilyenkor mindig érdemes rákérdezni, hogy mi a helyzet a nyeléssel. Nálunk például az osztályon nagyon gyakori probléma az, hogy egy olyan betegnek, akinek mondjuk épp hogy sikerült már kiszedni a szondát, javult annyira a nyelése, vagy már hosszú-hosszú ideje csak a pépes ételt tudja biztosan nyelni, félrenyelés nélkül, hogy nekik a hozzátartozók például rántott húsos szendvicset hoznak. Valószínűleg azért, mert ez kapható a büfében nálunk, és nagyon jól néz ki, de ezt, hogyha elkezdik nyomkodni a beteg szájába, igen nagy probléma lesz belőle. De ugyanez szokott lenni a gyümölcslevekkel, meg a simán csak egy egyszerű vízitatásával is, akár szondás betegnél, akár olyan betegnél, akinek nincs szondája, de nem mindegy, hogy milyen mennyiségben, milyen ütemben itatják őt, a hozzátartozó elkezdi itatni, mert hogy szomjas, aztán félrenyeli, jobb esetben csak a vizet, mert az azért kisebb mértékben okoz tüdőgyulladást, de mondjuk egy gyümölcslénél már problémásabb a helyzet, úgyhogy ha úgy látjátok, hogy szomjas a beteg, akkor inkább szóljatok az ápolónak, kérjetek tőle segítséget, hogy hogyan tudnátok vagy ti megitatni, vagy jöjjön ő, és segítsen nektek ebben. Lehet, hogy morcos lesz, lehet, hogy nem fog nektek örülni, de inkább legyen morcos, mint hogy veszélyeztessétek a hozzátartozót.
Valaki mondta, már nem tudom, hogy ki, hogy egyszer egy almát nyelt félre egy beteg.
Egy egészet?
Nem, egy falatot, és nem emlékszem, hogy meghalt, vagy majdnem meghalt.
Igen.
Talán meg is halt, basszus. Igen. Kapott egy almát, és belehalt.
Igen, úgyhogy vigyázni kell ezzel. Tényleg tudom, hogy nagyon rosszul néznek ki azok a pépes ételek, tisztában vagyok vele. Tudom, hogy sajnálja az ember, hogy csak ezt kaphat, tudom, hogy kevésnek is tűnik.
De azért nem kéne megölni sajnálatból.
Igen, de inkább kapjon keveset, inkább nézzen ki nagyon rosszul, amit kap, de jobb nem veszélyeztetni, mert tényleg nagyon egyszerű dolgoknak tűnnek, de mégis sokszor egy megfelelő felépülés ilyen apró dolgokon már elcsúszhat.
Most az elrettentés után azért adunk pár tippet is, hogy miket érdemes magatokkal vinni, hogyha beteglátogatóba mentek, mert vannak olyan dolgok, amikkel nem lehet nagyon mellélőni. Ha a nasi témát vesszük, mert ugye elég gyakran mindenféle nasikat visznek be a betegeknek, akkor a sima, egyszerű háztartási keksz, szigorúan nem rostos, korpás, vagy akármilyen, hanem a sima.
Itt azért persze ugye kivétel, hogyha tisztában vagytok vele, hogy milyen állapotú a beteg, és mondjuk ez egy cukorbeteg, akkor viszont ugye már az előbb említettük, hogy ne hozzáadott cukros kekszet vigyetek be neki, hanem az ő diétájának megfelelőt.
Igen, tehát ez mondjuk arra vonatkozik, amikor bekerül a semmi alapbetegséggel nem rendelkező rokonotok kórházba. Tehát nyilván, ahogy elmondtuk az epizód elején, az alapbetegséget mindig figyelembe kell venni.
De mindenképp, tehát mondjuk kisebb gondot okozhattok, hogyha esetleg kapott az a cukorbeteg rokonotok egy kis zacskó sima háztartási kekszet, mintha mondjuk egy hasnyálmirigy gyulladt kap egy jó korpás kekszet.
Pontosan. Egyébként, ha nem édes, akkor a sima, egyszerű ropi is jó szokott lenni, vagy a sós, és nem a mindenféle ízesítésű, vagy magvas, tuckeks, vagy kréker.
Ha gyümölcsöt akartok bevinni, akkor a legbiztosabb verzió az a befőttes üveges kompót, vagy befőtt, például alma, őszi barack, vagy medgy. Ezt a beteg vissza tudja zárni, és betenni a hűtőbe, nem kell az éjjeli szekrényen tárolni. Sok esetben a nyers gyümölcs panaszt okoz, így kompót formával ezt a problémát is ki tudjátok küszöbölni. Még biztosabbra mehettek, hogyha ezek közül az édesítőszerrel édesítettek választjátok, mert hogyha esetleg fennáll valami cukorbetegség, akkor nincs vele ebben az esetben sem probléma.
Sokszor látom a gyümölcsleveket is az éjjeli szekrényeken, amivel alapvetően nem is feltétlenül lenne baj, de azt javaslom, hogy ha gyümölcslevet visztek be, akkor első körben azért választjátok a szűrt verziót, és nem pedig a rostosat.
Ha levet szeretnétek bevinni, akkor az legyen inkább egy jó kis zöldségleves sárgarépával, fehérrépával, zellerrel, ne pedig húsleves. És ne tegyetek bele fokhagymát, hagymát pedig maximum egyben főzzetek bele, de azt ne hozzátok be.
Ha a betegnek nem kell diétáznia, akkor is érdemes pár dolgot bevinni neki. Amit én javasolni szoktam, az az, hogy ne az ebédet akarjátok mindenáron lecserélni, és a helyet behozni valami mást. Inkább olyat hozzatok, amit nem kap meg a kórházban, vagy nem eleget. Zöldséget és gyümölcsöt. És ezeknél is érdemes figyelni a formátumra, mert annak semmi értelme, hogy behoztok például egy egész sárga dinnyét. A szándék jó, de mégis hol és hogyan fogja a beteg ezt felvágni és elfogyasztani? Inkább készüljetek előre, vágjátok össze otthon a gyümölcsöt, vagy zöldséget, és hozzátok be kis műanyag tárolóban, amiben aztán a maradékot be tudja tenni a hűtőbe. És így a pazarlást is el tudjátok kerülni.
A legbiztosabb egyébként az, ha megkérdezitek az osztályos dietetikust, hogy mit hozzatok be. Ő személyre szabottan meg fogja tudni mondani, hogy az adott betegnél épp hol tart az esetleges felépítés, mi az, ami aktuálisan belefér, és mi az, ami nem. Hogyha épp nem látjátok őt az osztályon, vagy nem futottatok bele, kérdezzétek meg vagy a kezelő orvost, vagy az ápolót, és akkor ő általában fel tudja hívni a dietetikus, valahogy tudja neki jelezni, hogy jöjjön esetleg, és akkor tudtok vele beszélni.
Egyébként ezt pont kérdezték tőlem most a medikusok. Mikor az előadást tartottam, hogy is, hogyha azt látom, hogy ez mondjuk kevés energiatartalmú az az étel, akkor mit szoktam csinálni, vagy hogy meg lehet ezt oldani, és mondtam, hogy meg szoktam mondani a hozzátartozónak, hogy mit hozzon be mellé. Az a legbiztosabb egyébként. Igen. Meg akkor így a hozzátartozó is megnyugszik, mert hogy tudott segíteni. És szerintem ez nagyon fontos. Ugye olyan tehetetlennek érzi magát az ember, hogyha valaki bent van a kórházban.
Igen, és ugye általában főleg a magyar ember étellel szeret.
Végül hoztunk egy listát azokról a dolgokról, amiket érdemes magatokkal vinni, hogyha úgy adódik, hogy kórházba kell mennetek, vagy ha nektek kell összepakolni egy hozzátartozótok számára. Első körben a személyes iratok, korábbi leletek, hozzátartozó elérhetősége, akit ugye értesíteni tudnak az állapototokról, legyen nálatok pizsama vagy hálóing, hogyha lehet, akkor inkább több garnitúra, ugye a biztonság kedvéért, és érdemes olyat választani, aminek rövid vagy laza az ujja az infúzió miatt. Legyen nálatok fehérnemű, zokni, papucs, törülköző, köntös, azért az jó, ha van, dezodor, fésű, fogkefe, fogkrém, tusfürdő, illetve a más higiéniai terméket használtok, akkor azt is vigyétek magatokkal. WC-papír, ez lehet, hogy ciki, de én úgy vagyok vele, hogy sehova nem megyek, ha több napra megyek, úgyhogy nem viszek magammal tartalék WC-papírt. És hát sajnos elmondhatjuk, hogy ma Magyarországon a kórházakban nem biztos, hogy az ember talál WC-papírt.
Hát igen.
Ami nagyon fontos, hogy mindig legyen evőeszköz, és bögre vagy pohár, abból lehet akár kettő is. Ez az, amit szerintem nagyon gyakran el szoktak felejteni. Aztán telefon és töltő, és jó, hogyha van valami, amivel el tudjátok ütni az időt, például könyv, újság, vagy nálunk például most egyre több a tableten sorozatot néző beteg. Opcionális kabala figura, vagy olyan személyes tárgy, amitől jobban érzitek magatokat, és én azt szoktam mondani, hogy az állandó gyógyszereket érdemes magatokkal vinni első körben, aztán lehet, hogy nem lesz rájuk szükség, mert mondjuk megkapjátok ugyanazt a kórházban, de ameddig ez nincsen tisztázva, addig jó, hogyha nálatok vannak. Illetve az egyéb szükséges dolgok, szemüveg, kontaktlencse, műfogsor, halókészülék, inzulin, vércukormérő, és hogyha eleve diétáznotok kell, akkor vihettek magatokkal egy kis ellátmányt is, például egy celiakiásnál jó, hogyha van valami gluténmentes abonát, vagy puffasztott rizs, mert ha mondjuk délután érkezik a kórházba, akkor valószínűleg már a csomagolóban sincsen senki a konyhán, tehát biztos, hogy másnap reggelig semmilyen pékárút vagy azt helyettesítő dolgot nem fognak tudni neki az osztályon, mert az ott nincsen tartalékban.
Reméljük, hogy hasznos volt számotokra ez az epizód, és legközelebb egy kicsit kevésbé lesztek elveszettek, hogyha meglátogattok valakit egy kórházban, vagy esetleg ti kerültök be.
Vagy pont emiatt az epizód miatt semmit nem mernek majd bevinni.
Úgyhogy köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket.
Jöjjenek a szokásos tudnivalók. Van egy... Melyiket szoktam mondani?
Facebook oldal, aztán csoport, aztán igen. Lista, aztán kérdés.
Jó. Van egy Facebook oldalunk, az Ebédszünet Podcast hitelesen a táplálkozásról, ahol mindig meg szoktuk osztani a legújabb epizódunkat, vagy hogyha esetleg összeszedjük magunkat és csinálunk valami segédanyagot, akkor általában azt is.
Idővel.
Egyszer majd reméljük a második évad folyamán egy-egy segédanyag is kikerül. Na de lényeg az, hogyha tetszik nektek, amit csinálunk, és szeretnétek segíteni nekünk abban, hogy minél több emberhez eljussunk, akkor...
Meg másoknak, hogy ne rossz helyről tájékozódjanak.
Vagy ne öljék meg a hozzátartozóikat a kórházban.
Jó, igen, ne öljék meg.
Igen, kéne ilyen kampányt indítanunk. Ne öljétek meg a hozzátartozóitokat.
Vagy ha igen, akkor adjatok utána járulékot. Ez is jó.
Szóval, innen meg tudjátok osztani az epizódokat, és akkor segítetek nekünk abban, hogy minél több emberhez eljusson ez a podcast. Van egy Facebook csoportunk, az Ebédszünet, ahova 3 beugró kérdés megválaszolása után tudunk titeket beengedni, és oda valóban szoktunk extra tartalmakat gyártani, meg szoktunk beszélgetni a dolgokról.
Meg hogyha bármi érdekel titeket, vagy beszélgetnétek róla, akkor nyugodtan ti is vesetek föl témát, aztán megvitatjuk.
Igen, vagy csinálunk belőle egy epizódot, mint az időszakos bajtról.
Meg ahogy majd másról is fogunk még.
Bizony, úgyhogy ez még a jövő zene, és nagyon nagy meglepi lesz, és nagyon várom. Van egy Instagramunk, az Ebédszünet Podcast, és hogyha bármi olyan kérdésetek van, amit nem szeretnétek mások előtt feltenni, akkor nyugodtan írjatok nekünk e-mailt az ebédszünetpodcast@gmail.com-ra. Még egyszer köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!
Sziasztok!